बात को सुना।
Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait Szent Háromság vasárnapján. Isten tegye gazdagon megáldottá együttlétünket. Dicsérjük Istent a 163. számú énekünkkel. A 163. számú énekünk így kezdődik. Te rólad zeng dicséretünk, nagy Isten, téged tisztelünk. Istennek ígéjét úgy, amint az írva található a 91. Zsoltárban. Hallgassuk meg tehát Istennek szavát úgy, amint az írva található a 91. Zsoltárban. Aki a felséges rejtekében lakik, az a mindenható árnyékában nyugszik. Azt mondom az Úrnak, oltalmam és váram. Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarász csapdájából, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival befedez téged, és szárnya alatt lesz oltalmad. Pajzs és páncél a hűsége. Nem kell félned az éjszakai rettentéstől, sem a repülő nyíltól nappal, sem a dögvésztől, amely a homályban jár, sem pedig a döghaláltól, amely délben pusztít. Ha ezren esnek is el az oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felől, hozzád nem is közelít. Bizony szemed csak nézi azt, és meglátod a gonoszok megbüntetését. Ha az Úr a te oltalmad, és a felségest választott hajlékodul, nem érhet téged veszedelem, és csapás sem közeleg sátradhoz. Mert azt parancsolta felőled angyalainak, hogy őrizzenek téged minden utadon. Tenyerükön hordozzanak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Oroszlánon és viperán jársz, eltaposod az oroszlánkölyköt és a tengeri szörnyet. Mivel ragaszkodik hozzám, megszabadítom őt, fölmagasztalom, mert ismeri nevemet. Ha segítségül hív engem, meghallgatom őt. Vele vagyok nyomorúságában, megmentem és megdicsőítem őt. Hosszú élettel elégítem meg, és megmutatom neki szabadításomat. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozzék a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, valljuk meg bűneinket! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, Íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 168. számú énekünknek mind a 4 versszaka eléneklésével. A 168. számú énekünk első versszaka így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Köszönjük neked, Istenünk, hogy megengedted nékünk, hogy eljöhessünk ide a te házadba. Adtál hozzá testi erőt, adtál lelkünkbe vágyakozást, hogy veled lehessünk. És köszönjük neked azt is, hogy szentségednek körébe engedsz minket. Pedig bűnös voltunkból fakadóan, ha oda belépnénk, akkor fel kéne emésztessünk, hiszen szentség és bűn nem fér össze. De köszönjük neked azt, hogy Jézus Krisztus golgotai áldozatával utat nyitottál nekünk te hozzád. És nem csak itt az Isten tiszteleten, hanem életünknek minden pillanatában van hozzávaló menetelünk általa, és olyan jó arra is gondolnunk, hogy lesz hozzávaló menetelünk, akkor, amikor életünk utolsó pillanata eljön. Kegyelemből beléphetünk oda a mennyeknek országába. Add, hogy ennek előízét érezzük meg itt ebben az órában. Hozz közöttünk a mennynek javait. Add, hogy kapjunk tőled olyan ajándékokat, amely hitünket megerősíti, amely növeli, gazdagít bennünket a szeretetben. Lesz erőnk megtenni mindazt, amit elvársz tőlünk. És adj megelégedettséget, boldogságot, békességet, derűt az életnek próbatételei közepette is. Olyan jó, hogy te tökéletesen ismersz bennünket. Tudod, hogyan és miként jöttünk ide. Tudod, mit hordozunk a mi bensőnkben, milyenek az életkörülményeink. Köszönjük neked azt, hogy az örömért neked adhatunk hálát. A próbatételben pedig tudhatjuk, tőled van segítségünk. Te vagy a mi támaszunk, vigaszunk. Áldunk téged azért, hogy tudsz nekünk nyújtani ígédben olyan üzenetet, egy-egy mondatot, egy-egy gondolatot, ami éppen aktuális helyzetünkben útra való. Segít bennünket eligazodni, segít bennünket előrébb jutni. És köszönjük neked a kicsin családunkat, szeretteinknek körét, ahonnan ide jöhettünk, vagy akikért ma imádságban könyöröghetünk, ha nincsenek mellettünk. Köszönjük neked ezt a nagyobb családot is, amelybe betagoltál bennünket. Add, hogy lehessünk igazán a te néped, add, hogy élhessünk úgy, hogy abban tapasztaljuk meg az akaratod szerint való létnek boldogságát, és életünkkel tudjunk felfele mutatni reád, hogy minél többen megismerjenek téged. Jézus Krisztusért kérünk, fogadd kedvesen Isten tiszteletünket, imádságunkat. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 164. számú énekünk második verszaka eléneklésével. A 164. számú énekünk második verszakát énekeljük, amely így kezdődik. Szent ígédnek világát, tündököltest lelkünkben. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. fejezetének 12-től 32-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, az 5. fejezetből 12-től 32-ig terjedő verseket. Mivel az ige szakasz hosszabb, ezért helyünkön maradva, de figyelemmel és alázattal hallgassuk azt meg. Az apostolok keze által pedig sok jel és csoda történt a nép között, és mindnyájan egy akarattal a Salamon csarnokában voltak. Mások közül pedig senki sem mert hozzájuk csatlakozni, a nép pedig nagy tiszteletben tartotta őket. Az Úrban hívők száma férfiak és nők sokaságával egyre növekedett. Úgy annyira, hogy ágyakra és hordágyakra helyezve az utcákra hozták ki a betegeket, hogy az arra elhaladó Péternek legalább az árnyéka érje valamelyiküket. A szomszéd városok sokasága is Jeruzsálembe gyűlt, és elhozták a betegeket és a tisztátalan lelkektől gyötörteket, akik mind meggyógyultak. Ekkor azonban felállt a főpap, és mindenki, aki vele volt, azzal a sadduceusok felekezete betelve irítséggel. Elfogták az apostolokat, és a közönséges börtönbe vetették őket. De az Úr angyala éjszaka megnyitotta a börtön ajtaját, kivezette őket, és azt mondta neki: menjetek, álljatok a templomban a nép elé, és hirdessétek nekik ennek az életnek minden beszédét. Azok pedig ezt hallva, jókor reggel bementek a templomba, és tanítottak. Amikor a főpap és kísérete megérkezett, összehívták a nagy tanácsot, Izrael véneinek egész testületét, és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. Amikor azonban a poroszlók odamentek, nem találták őket a börtönben. Visszatértek tehát, és jelentést tettek. A börtönt ugyan nagyon erősen bezárva találtuk, és az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor azt kinyitottuk, ott bent senkit sem találtunk. Amikor a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek, hogy ez ugyan mi lehet. Megjelent azonban valaki, és hírül adta nekik: íme azok a férfiak, akiket a börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban, és tanítják a népet. Akkor elment a parancsnok a poroszlókkal, és előállították őket, de erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Elővezették tehát, és a nagy tanács elé állították őket. A főpap pedig kérdőre vonta őket: nem de szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok ebben a névben? És íme betöltöttétek Jeruzsálemet a tanításotokkal, és reánk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok erre így válaszoltak: Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve megöltetek. Az Isten őt jobbjával fejedelmévé és üdvözítővé emelte, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi vagyunk a tanúi ezeknek az eseményeknek, csak úgy, mint a Szentlélek, akit Isten adott azoknak, akik engedelmeskednek neki. Kedves testvéreim, az első gyülekezet életébe ad betekintést ez a most felolvasott bibliai igeszakasz. Erre figyelünk tehát, hogy ők hogyan éltek, hogyan tartottak Isten tiszteletet, mi mutatkozott meg az ő életükben, nyilván annak mércéje alatt, hogy összehasonlítjuk az akkori gyülekezetet a mostani gyülekezettel, a mi közösségünkkel. Vajon ebben a gyülekezetben mennyire lehet tapasztalni az Istennek hatását olyan módon, amilyen módon megtapasztalták ezt akkor az első gyülekezet körében. Nos, milyen is volt az első keresztény közösség? Az első keresztény gyülekezet? Egyfelől azt mondhatjuk el, hogy nagyon elevenen megtapasztalták az Istennek jelenlétét, hatalmát és erejét. Salamon tornácában gyülekeztek össze, ez a templomnak az oszlop csarnoka volt, egy ilyen nyitott oszlop csarnok, a templomnak az előudvarában található volt, és ott tartottak Isten tiszteletet. Az apostolok tanítottak, és a többi keresztényel együtt imádkoztak, énekeltek, úgy, ahogyan ezt mi is Isten tiszteletről Isten tiszteletre megtesszük. De ezen közben az Úristennek jelenléte és hatalma olyan erősen megtapasztalható volt, hogy különleges reakciót váltott ki a környékbeli emberekből. Tudnélik, voltak olyanok, akik nem mertek e közösséghez igazán szívből hozzájuk csatlakozni és tartozni. Nem mertek beleelegyedni ebbe a közösségbe. Nyilván azokról az emberekről van szó, akik csupán névileg voltak keresztények. akiknek a nevük talán fel volt jegyezve valamilyen nyilvántartóba, úgy, ahogy ez manapság is így van, viszont a szívüket, az életüket nem adták át teljességgel az Úristennek. És féltek attól, hogy ilyen képmutató módon csatlakozzanak a közösséghez, meg a közösség különféle alkalmaihoz. Miért történt ez így? Mitől féltek? Testvéreim, hogyha az előző történetet elolvassuk, akkor rájövünk a válaszra. Ott Ananiásnak és Szafirának a története áll. És tudjuk, hogy mit tettek. Igazából úgy tüntették fel magukat, mint akiknek élő kapcsolatuk van Istennel, mint akik adakozóak, jó szívűek. Igen, ám azonban tudjuk, hogy azt a földterületet, amit eladtak, úgy tüntették fel, mintha annak az egész árát odaadták volna a közösségnek. Kiderült azonban, hogy bizonyos részét eltették maguknak, és ennek a büntetése az volt, hogy meg kellett halniuk. Így büntette meg őket az Úristen. Igen, igazából azt tapasztalták ezek a névlek keresztények, hogy nem lehet az Isten kegyelmével játszani. Nem lehet csak úgy megjátszanom önmagam, nem lehet csak úgy tetszelegni, hogy én is hívő ember vagyok, én is adakozok, én is jó szívű vagyok, de közben szívemnek, életemnek teljességét nem adtam át az Úristennek. És féltek attól, hogy nehogy az Isten keze engem is utolérjen. Már ebben a földi életben, vagy ha itt nem is, ott az utolsó ítélet alkalmával. Egyfelől tehát ilyen félelem volt ezeknek az embereknek a szívében. Ezt váltotta ki az első gyülekezetnek az Isten tisztelete, és az Isten tiszteleten való isteni jelenlét. Másfelől viszont olvasunk olyanokról, akik igazán meg akarták ismerni az Istent, akik igazán hinni és bízni szerettek volna Jézus Krisztusban, akik igazán engedték, hogy a Szentlélek lakozást vegyen a szívükben. Nos, ezek igazán vágyakoztak a közösségbe. Ott volt a vágy a szívükben, hogy megjelenjek a közösségben, hogy ott legyek az Isten tiszteleten. Olvasunk is erről, hogy egyre inkább növekedett ez a gyülekezet. Férfiakkal is, meg nőkkel is. Így olvasok szó szerint az ígében, hogy férfiaknak és nőknek tömege csatlakozott ehhez a közösséghez. Mert érezték azt, hogy az Isten tisztelet keretén belül valami olyan ajándékot és olyan Istentől jövő üzenetet kapok, amit máshol és más formában nem kaphatnék meg. Hogy Isten tiszteleten érezték igazán az Istennek jelenlétét. Nem tudom, kik voltak itt a legutóbbi alternatív Isten tiszteleten, ahol Sikó Piroska és a férje beszámoltak az afrikai élményükről. Ott, mintha az első gyülekezetnek ezt a légkörét tapasztalták volna. Hogy mintha kézzel foghatóan érezték volna azt, hogy jelen van az Isten. Hogy ott van. Hogy munkálkodik. Hogy nem emberi szó hangzik el, hanem az ígének hatása van, és a Szentlélek az betöltötte teljességgel az ő életüket. Testvéreim, hadd hozzuk át ezt a gondolatot a mába. Mi is összegyülekezünk Isten tiszteletre. Mi is itt vagyunk, és végigüljük ezt az egy órát. Mennyire élő ez a vágyakozás bennünk. Mennyire tapasztalott testvéreim egy Isten tiszteleten, az Istennek valóságos, eleven jelenlétét. Mennyire éled át azt, testvérem, hogy valami olyan dolgot kapsz itt, amit máshol nem kaphatsz meg. Vagy nem ilyen formában. Vagy nem ilyen intenzitással. Vagy azok, akik csupán névileg keresztények, megnyugtatják magukat, letudják ezt az egy órát, mint egy kifizetik az Istennek. Vajon ott van-e a szívükben ez a szent félelem, hogy jaj, ne játsszam meg magam. Jaj, ne képmutatóskodjak. Vagy ne jöjjek úgy a hazugságaimmal ide, hogy közben továbbra is őrzöm a szívemben. Mennyire él bennünk ez a félelem, hogy nem szabad játszani az Istennek kegyelmével. Nem szabad visszajönni vele, hanem jöhetek ide azzal, ami van. Nem tiszta emberként, és nem bűntelen emberként jövünk ide. De készek vagyunk-e azokat a vétkeket, amelyek teljességgel megkötöznek bennünket, valóságosan itt hagyni, és elhinni, hogy arra bűnbocsánatot kapunk. Mennyire nagy a vonzása annak, hogy ide eljöjjünk. Azon gondolkodtam el, testvéreim, ha egy idegen személy eljönne ide a Bulgária telepre, egy délelőtti istentiszteletre, vajon mit tapasztalna? Érezne egyáltalán valamit az Isten jelenlétéből? Vagy milyen a légkör egy-egy ilyen istentisztelet alkalmával? Nyilván ez elsősorban az Isten ígéretén múlik. Ez egyfelől az egyik oldal, az az Isten oldala. De tudjuk, hogy ő jön, mert jönni akar, mert szeret, mert ígérete szerint közöttünk van. De most ezen az Isten tiszteleten meg kell vizsgálnunk, hogy milyen a mi szívünk. Mennyire nyitott? Hogyan érkeztél ma erre az Isten tiszteletre? Vagy hogyan készültél? Nyilván, testvéreim, tudom, hogy ez múlik a lelki pásztoron is. Múlik rajtam is. És valami óriási csoda az, amilyen elhivatásban részesített. Úgy tapasztalom, hogy igazából két világnak az utasa vagyok. Ennek a földi világnak, meg annak a másiknak. És igazából az Istennek tanítását szent lelke által kell nekem átadnom, és jó, ha időnként betekinthetek a mennynek a valóságába, azért, hogy onnan lehozzam az Isten ereje által mindazt, ami békesség, ami vigasztalás, ami erő, ami a Szentléleknek tisztító tüze. Másfelől pedig fel kell emelni mindazt az imádságban, ami bennünk van. Az örömöt is, az elégtételt, a próbatételeket, a nehézséget, a bűnbánatomnak terhét, azt mindig oda vihetjük az Isten elé. De nem csak én, hanem tudjuk, hogy mindannyian Istennek papjai vagyunk. És tudjátok, időnként azt tapasztalom, hogy ez óriási küzdelem. Ez küzdés. Hogy igazán itt akarok lenni. Igazán ki szeretnék zárni mindent. És igazán érezni szeretném a jelenlétedet. Hogy valóban itt vagy. Tudjátok, testvéreim, úgy élem meg, hogy mindig valamiképpen kuldusnak érzi magát az ember, mert nincs erre recept, hogy így kell csinálni, és akkor jövő vasárnap biztos megkapod, amit elvársz. Egyfelől tehát ez a mi felelősségünk. Másfelől pedig eszembe jut mindaz, amit Pál apostol így fejez ki, így kéri az egyik levelében a gyülekezetet, hogy imádkozzatok érettem, adassék nekem szó ajkaimnak megnyitásakor. Imádkozzatok érettem. Vizsgáld meg önmagad, a testvérem. Hogy telt el a mai reggelet? Vajon a 140 emberből, ahányan most itt vagyunk, hányan imádkoztak azért, hogy az Isten nyilvánítsa ki akaratát? Hányan imádkoztunk ezért az Isten tiszteletért, de úgy igazán, őszintén. Mert tudjátok, rajtunk is áll. Mondtam már ezt, testvéreim, hogy a prédikációnak jókora része nem a lelki pásztori, nem az enyém, hanem a tiétek. Hogyha olyan füllel hallgatjátok. Mert megtörténhet az, hogy nem érkezik el a lelki pásztorhoz az Istennek üzenete. Megtörténhet az, hogy üres kézzel jön, hogy csak emberi szavakat mond, és nem az Istennek szavát. Tudjátok, nagyon drasztikus lenne az a mondat, hogyha egy alkalommal úgy érezném, hogy nem érkezik el igazán hozzám az Istennek szava, úgy emberi gondolatok vannak, meg emberi elképzelések, azokat talán el is mondom, de mégsem érzem, hogy az Istennek akarata volt, hogy azon az Isten tiszteleten éppen azt mondjam. Na most, ha egy alkalommal gondoljunk bele, mennyire merev lenne a mi számunkra, hogyha azt mondanám, hogy Sajnálom titeket, testvéreim, de jó, unalmas és hosszú prédikációt fogtok hallgatni, de köszönjétek meg magatoknak. Mert nem imádkoztatok azért, hogy adassék ajkamra szó bizonságtételre. A lelkipásztoron is múlik, de rajtatok is. És megtapasztaltam már ezt, testvéreim, hogy úgy éreztem, hogy nem tudtam kellőképpen felkészülni egy alkalomra. És aztán utólag megtudtam, hogy imádkoztak, nem egy személy, és annyira megáldotta az Úristen azt a szolgálatot. Rajtunk is áll, hogy milyen szívvel jövünk ide. Hogy az elmúlt napokban megint átéltem a jelenlétét, kértem a segítségét, átéltem azt, hogy csodálatosan megmentett, és aztán ezzel a szívvel, ezzel a hit tapasztalattal jövök ide. És aztán a hit tapasztalatok egymásra tevődnek, ezek az imádságok, amelyeket Isten tisztelet előtt kérünk, ezek megint egymásra tevődnek, és így másképp hangzik el az imádság, másképp hangzik el az ének, a prédikáció, meg a prédikációnak a meghallása. Értitek, testvéreim, hogy akkor már nem kritikusan hallgatom mindazt, amit elhangzik, hanem ezzel a nyitott szívvel. Látjátok, testvéreim, ez az első összehasonlítási pont. Ott voltak összegyülekezve Salamon tornácában, vágyakoztak az Isten után, és akik névileg voltak keresztények, azokban ott volt a szent félelem, hogy jaj, nehogy eljátszam az Isten kegyelmét, és nehogy képmutatóskodjak egy-egy alkalommal. Az Úr közénk is akar jönni, és ő nem változott. Ő nem kevesbedett meg. Nem lett kevesebb, hanem ugyanúgy hatalmasan jönni akar. De rajtunk áll, hogy az ő jövetele mennyire következik be az életedbe. Hogy hogyan áll itt a szószéken a lelkipásztor, és hogyan ültök ti ezen az Isten tiszteleten itt a padokban. Hogy miközben ezeket a szavakat mondom, valóban azt halljátok-e, vagy pedig valahol máshol járnak a gondolataitok. A második vonás, amit elmondhatunk, az az, hogy az első gyülekezetnek a tagjai, azok jó hatást közvetítettek egymás irányába. Arról olvasunk, hogy betegeket, tisztátalanokat vittek, nem csupán Jeruzsálemből, hanem más falvakból is, és azt mondták, hogy ha Péternek az árnyéka, ha csak reál vetül ezekre a betegekre, már is meggyógyulnak. Vagyis azt láthatjuk, hogy ezek a tanítványok és Péter is egy eszköz, egy csatorna, amelyet az Úristen szent lelke által használni tud. Azt olvashatjuk, hogy mintha Péternek az árnyéka, ha csak reál vetül ezekre a betegekre, meggyógyulnak. Testvéreim, itt ne gondoljunk valamilyen babonás hitre, amikor ezt mondom. Épp a legutóbbi házi bibliórán is beszélgettünk ezekről a babonákról, ezekről a hiedelmekről, hogy sok esetben mennyire meghatároznak bennünket. Ez nyilván egy szimbólum, egy jelkép. Az ószövetségi embernek szóhasználatában ez benne volt, hogy az Istennek árnyéka befedez. Már a teremtés történetében ez a kép megjelenik. Hogy az Isten szent lelke lebegett a vizek felett. Mondhatnám így is, hogy kotlott. Mint egy kotló, amely kiterjeszti a szárnyait. Vagy nem véletlenül olvastam fel az Isten tisztelet elején a 91. Zsoltárt. Ott is ezt olvashatjuk, aki a felségesnek rejtekében lakozik, az a mindenható árnyékában biztonságban van. Vagy megint, ha a legutóbbi házi bibliórának élményét említem, ott is valaki a 121. Zsoltát említette meg. Ugyanez a kép jelenik ott is meg. Az Úr jobbomon van, az Úr az én árnyékom, jobb kezem felül. Nappal a nap meg nem szúr téged, sem éjjel a hold. A biztonság, a nyugalom, az az isteni árnyék, amely az én életem részévé is válhat. Hogy úgy fedezem be a másikat, hogy az valóban gyógyít, az valóban tisztít, és valóban segíti a másik ember életének következő szakasza megtételében. Igen, így vonatkoztathatjuk ezt önmagunkra. Mennyire vagy jó hatással, mennyire tisztít, és mennyire segít
a te jelenléted a másik embernek. Ilyenek jutottak eszembe, hogyha egy szülő megéli az Istennel való kapcsolatát, az előbb vagy utóbb, de hatással lesz a gyermekére. És aztán az a gyermek is elindulhat így az életnek útján. Hogy ilyen jó hatással lehetek a gyermekemre, vagy két ember konfliktusba kerül egymással, és az Úristen téged bíz meg azzal, hogy kibékítsd őket. És ez is annyira szép, amikor sikerül az Isten által mindezt megvalósítani. Vagy mennyire szép az, amikor éppen általad valaki megszabadul a megkötözöttségéből, és többet nem fogja meg azt a poharat, és többet nem rontja önmagát, meg környezetét. Olyan nagy ajándék az, amikor valaki éppen általad kezdett el templomba járni. Azelőtt talán még nem is ismerte a templomnak a bejáratát, de azóta folyamatosan jön, mert érzi, hogy itt valami jó hatás éri őt, és éri az ő szívét, életét. Így is kérdezhetném, van-e arany fedezete a mi hitünknek? És ez nem azt jelenti, testvéreim, hogy teljesítmény hajszászásba kell nekünk fogni. Mert ebben a világban ezt tapasztalom, hogy minél többet teljesíts, hogy minél többet mutass fel, ne ez irányítsa. De nem lehet úgy élni, hogy közben annak ne legyen jó hatása, pozitív hatása környezetedre. Úgy fényjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Harmadszor azt láthatjuk, hogy az első gyülekezetnek a tagjai keserű ellenállásba ütköztek. Mikor elkezdett elindulni valami, mikor valakinek a szívében elkezdett égni a Szentléleknek a tüze, akkor idézőjelbe téve jöttek a tűzoltók, a sadduceusok, meg az írástudók, a főpapok, a véneknek a tanácsa, és irítségből fakadóan börtönbe zárták ezeket az apostolokat. Motiváció tehát az irítség, és ennek nyomán az eszköz az az erőszak. Igazából ez már a második alkalom, amikor börtönnel fenyegetik és börtönbe zárják. Első alkalommal tudjuk, hogy ott vannak az ékes kapujában, ahol meggyógyítják azt a beteget. Hogy aranyom és ezüstöm nincs, de amin van, azt adom néked. A názáreti Jézus Krisztus nevében mondom, kelj fel és járj. És itt már második alkalommal történik meg mindez. Azt a következtetést vontam le magamnak, testvéreim, amikor mi ugyanígy irítségből vagy erőszakból fakadóan teszünk valamit, akkor az legtöbbször lélekoltás. Kioltom a lelket, azt a lelket, ami pedig fölgyulladhatna, melegíthetne, és fényt hozhatna az illetőnek az életében. Azzal is számolni kell tehát, hogy szembeszéllel fogunk haladni. Hogy időnként lelkileg pofonokat kapsz, hogy időnként valaki jól beléd törli a csizmáját, mert irigyre jár, mert látja azt, hogy valami olyasmi nyilvánul meg az életedben, ami pedig nála nincs meg. És ugyanakkor ebben megjelenik, testvéreim, az Istennek kegyelme is. Hiszen itt már harmadjára szólongatja ezeket az írástudókat, ezeket a főpapokat, a véneknek tanácsait. Első alkalommal az volt, amikor Jézus Krisztus személyesen jelen volt. Amikor ő tanította őket, és ő figyelmeztette. Nem hallgattak rá, hamisan bevádolták, keresztre feszítették, megölték. Aztán másodjára, úgy, ahogy említettem, ott az ékes kapujánál, amikor meggyógyítják azt a beteget, az is egy figyelmeztetés volt az ő számukra. És ott sem vették komolyan ezt a figyelmeztetést. Ott sem vették komolyan azt, hogy az Úristen hatalmasan cselekszik, hogy nekünk végre meg kellene térni, és végre jó úton kellene elindulni. És itt ez a harmadik alkalom, amikor az Úristen újból szólongat, és még mindig nem hallják meg. Hányszor van ez így, hogy az Úristen valami jó dologgal próbál megszólítani, aztán pedig próbatétellel, aztán pedig csapással. És tudjátok, hogyha folyamatosan hárítjuk az Istennek szólongatásait, hogyha folyamatosan bedugjuk a lelki füleinket, akkor egy idő után annyira megkeményedünk, annyira megkövesedik a szívünk, hogy már talán lejárt a kegyelmi idő számunkra. Még dobog a szíved, még élsz ebben a földi életben, de már annyira megkövesedtél, hogy nem hallod meg az Istennek figyelmeztetését. Ezért fontos nekünk imádkozni ezekért az emberekért. Komolyan imádkozni, hogy az Úristen törje meg ezt a vakságot és ezt a süketséget. És végezetül negyedszer azt láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy az apostolok ilyen bátran állnak ki, újból és újból megteszik mindazt, amit az Isten nekik mond. Nem adják fel, hogy először is letörtek, meg másodjára is, hát akkor hagyom az egészet a felébe. Nem törnek le, hanem továbbra is elindulnak. Zárójelbe említem meg, hogy nyilván az angyalok kiszabadították őket a börtönből. Tudjuk, hogy az angyal szó jelentése az, hogy küldött. És tudjátok, amikor ilyen szempontból vizsgáltam meg az elmúlt hetemet, akkor annyiféleképpen láttam ennek az angyalnak a megjelenését, ennek a küldöttnek a megjelenését, hogy olyan sok apró dologban figyelmeztetett az Úristen, vagy egy üzenetre hívta fel a figyelmemet. Ezen a héten filmfesztivál volt Kolozsváron, és lehetőségem adódott 2-3 filmet is megnézni, és filmen keresztül is olyan csodálatos, hogy az Úristen tudott üzenni. Vagy amikor az utcán jövök, megyek, akkor azokban is olyan apró dolgokat veszek észre, amiben az Úristen küldöttként jön. Olyan jó, hogyha ezeket valamiképpen meglátjuk. Azt láthatjuk tehát, testvéreim, hogy újból és újból bizonyságot tesznek az első gyülekezet tagjai Jézus Krisztusról. És ezzel kapcsolatosan azt tapasztalom, testvéreim, hogy a hit begyakorlása az jó hatással van ránk. A legnehezebb akkor volt, mikor először kellett vállalni Jézus Krisztust. Mikor először kellett róla bizonyságot tenni. Amikor már másodjára, vagy harmadjára kell ezt megtennem, akkor már könnyebb. A hit cselekedeteinek a begyakorlása, hogy egyre inkább beépül a lényembe, egyre inkább meghatároz, és el minta szerint igazítom az életemet. Hát ebben a helyzetben ezeknek az első keresztényeknek választani kellett. Választani kellett, hogy az embereknek engednek, vagy pedig az Istennek. Tudjátok, ebben a történetben azért volt nehéz az Isten mellett dönteni, mert egy emberi felsőbb hatalom ellen kellett beszélni. Ők csupán csak halászok voltak, akik pedig ellenük álltak, azok magas, egyházi tisztséget elfoglaló személyek. És amikor mindezt érzem, akkor nehéz megállni, és nehéz az Isten mellett dönteni. Mennyire nehéz például, testvéreim, egy diáknak a tanár ellen fellépni. Valakinek az élmény beszámolója jutott eszembe, a kommunizmus idején történt, hogy az illető tanár nem engedte a diákoknak, hogy vallásórára járjanak. Tudta, hogy szombaton délután mennek, és megállt a parókia udvara előtt, és nem engedte be ezeket a gyermekeket vallásórára. Most ebben a helyzetben mennyire nehéz egy diáknak a tanár tekintélyével szemben azt mondani, hogy nem cselekszel jól, hogy balgán cselekszel, hogy elveszett emberré válsz ilyen módon. Vagy gondoljunk bele arra is, testvéreim, hogy mennyire nehéz egy gyermeknek a szüleivel szemben fellépni, a szülői tekintéllyel. Hogy úgy látom, édesanyám, édesapám, hogy nem jó az az út, amint ti jártok. Ilyen példát is tudok, hogy a gyermek az Isten útján jár, a szülő pedig folyamatosan visszautasítja őt. Na most mennyire nehéz egy gyermeknek a szülői tekintéllyel mindezt megmondani? Vagy mennyire nehéz lehetett Luther Mártonnak a pápával szemben kiállni? És elmondani, hogy nem a Szentírás tanítása szerint élsz, és cselekszel. És ezáltal vállalni az átkot, meg vállalni a halált. És az utolsó dolog, ami még megjelenik ebben az ige szakaszban, így olvashatjuk, azt mondják a keresztények önmagukról, hogy mi tanúi vagyunk mindannak, amit átéltünk és megtapasztaltunk. Tanúi vagyunk annak, hogy keresztre feszítettétek Jézus Krisztust, de annak is, hogy feltámadott, annak is, hogy a Szentlélek az lakozást vett a szívünkben, hogy az angyalok kiszabadítottak bennünket a börtönből, és mi nem tehetjük azt, hogy mindazt, amit láttunk és hallottunk, arról ne tegyünk tanúbizonságot. Óriási ajándék, testvéreim, amikor valakinek az életében vannak ilyen hit tapasztalatok. Mert kezdetben talán csak elméletet hallasz. De tudjátok, az elmélet elszáll. A hit tapasztalat az, ami megmarad. Hogy az Isten átsegített, hogy az Isten angyalát elküldte, hogy az Isten valamiképpen melléd állt, és átsegített. És adott erőt arra, hogy tanúbizonságot tégy róla olyan emberek között, akik talán téged ezért kicsúfolnak. Egy idős bácsi élménybeszámolóját írja le, második világháború idején történik, megpróbálják őt meggyőzni, hogy nincs Isten. Értse meg, hogy ez csak babonaság, hogy ez csak hiedelem, és fogadja el ezt a tényt, hogy nincs Isten. Megpróbálták ezt az idős embert meggyőzni erről. És mikor ezt a hosszú beszédet végighallgatta, utána ez az idős ember csupán csak ennyit mondott: hiába mondjátok nekem, hogy nincs Isten, hogyha mielőtt ide bejöttem volna, azelőtt is vele beszélgettem imádságban. Hogyha valakinek a szívében ez élettapasztalat, akkor mind mondhatnak bármit. Úgysem fogja a hitedet megtörni. Ezért fontos, hogy életünkben legyenek ilyen tapasztalatok, és erre tudjunk építeni. Mert az elmélet elszáll, hanem ezek a tapasztalatok azok, amelyek meg tudnak bennünket tartani. Szent Háromság vasárnapja van, és ebben a történetben olyan szépen meglátszik mindaz, amit az Atya tesz, mindaz, amit Jézus Krisztusban cselekszik ezekkel az apostolokkal, és mindaz, amit a Szentlélek munkája által cselekszik. Ha Isten tisztelet előtt nem kérjük a Szentléleknek munkálkodását, jövetelét, akkor sokszor hiába való az együttlét. Szentlélek nélkül olvasni a Bibliát, vagy Szentlélek nélkül jelen lenni az Isten tiszteleten, olyan, minthogyha valaki a napórát szeretné használni napsütés nélkül. Adja az Úristen, hogy legyen nekünk ilyen egyéni és közösségi hit tapasztalatunk, mert ezekre lehet építeni, és ezek nyomán meg lehet állni a különféle próbatételek közepette. Amen. Válaszoljunk az ige szavára a 339. számú énekünk első verszaka eléneklésével. A 339. számú énekünk első verszakát énekeljük: Lelki próbáimban Jézus légy velem. Nekünk Istenünk, akkor, amikor összegyülekezünk Isten tiszteletre, a Te jelenlétednek és hatalmadnak eleven megtapasztalását. Attól, hogy mindig tudjuk, te vagy a gazda, te hívogatsz minket, és te válsz bennünket ezen a helyen. De nem csak itt, hanem az életnek minden pillanatában, a veled való közösségben élhetünk. Add Istenünk, hogy szent félelmet váltson ki bennünk a te jelenléted, hogy ne játszunk a hittel, a kegyelemmel, ne csak névleges keresztények legyünk, hanem olyanok, akik szívünket átadtuk neked. Add, hogy készüljünk az Isten tiszteletre imádsággal, egész heti engedelmességgel, feléd való fordulással, reád való hangolódással, mert akkor az ilyen szívek, lelkek itt összefonódnak, az ilyen megtapasztalások egymásra adódnak, és akkor lesz olyan lelki töltete, ami egybegyülekezésünknek, ami vonz, ami másokat is idehívogat, mert ebből nem akarnak kimaradni. Add, hogy csatornáid, eszközeid legyünk a te áldásos hatásodnak, ajándékaidnak, azoknak továbbadásába. Add, hogy a mi környezetünkben is gyógyuljanak, tisztuljanak az emberek, és add, hogy amikor a te lelkednek tüze ég, és jönnek az idézőjelbe te tűzoltók, jön az ellenszél, akkor vállaljuk ezt a harcot, küzdelmet, és azt is, hogy ezekben sebeket kapunk, megtaposnak bennünket. Imádkozunk különösképpen azokért, akik a visszautasításban, a lélekoltásban annyira megkeményedtek már, hogy szinte ott vannak, hogy a kegyelmi időt eljátsszák. Könyörgünk érettük, hogy forduljanak vissza erről az átkos útról, és legyen az ő életükben is megtérés. Add Istenünk, hogy vállaljuk a te bizonság, vállaljuk azt, hogy a te bátor bizonság tevőid lehessünk. Pontosan abból fakadóan, hogy te velünk vagy. Pontosan abból fakadóan, hogy tudjuk, miről beszélünk, mert átéltük és megtapasztaltuk. Átéltük azt, hogy elküldted angyalodat, átéltük azt, hogy segítettél bennünket, erőt adtál a hűséghez, hogy tudjunk ellent mondani más emberi akaratnak, és a te akaratodat vállalni bátran kiállva. És add meg Istenünk azt is, hogy gyakoroljuk magunkat a jóban, minél inkább belénk ivodjon, megerősödjön mindaz, ami a te utaidban való járásban megtapasztalható. Köszönjük neked a nagy családot, a gyülekezetet, tégy bennünket aktív tagjaivá, és add, hogy ezen a helyen keresztül újból és újból tudj feltarisznyázni bennünket éppen a soron következő útszakaszhoz, héthez. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg. Amen. Foglaljunk helyet, és vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy ebben a hónapban a szeretetszolgálati perselybe egy 12 éves kislány külföldi gyógykezelésére fogadunk el külön adományokat, agydaganatos műtéten esett át, és további kezelésre van szükség. Bódi Dóra, a kislánynak a neve, és az ő számára fogadunk hát el külön adományokat ebben a hónapban a szeretett szolgálati persejbe. Házasság kötési szándékukat jelentették be a következő jegyes pár: Árkosi Bálint Dezső Pál ifjú, Szásznyíresi 27 éves, valamint Szatmári Ildikó Hajadon 25 éves, aki a Kümpina utca 84 szám alatt lakik, kérik Istennek áldását házasságkötésükre, amely június 17-én szombaton 16 órától lesz. Ugyanakkor június 24-én szombaton 13 órakor házasságkötésükre ugyancsak áldást kérnek Cinege Zoltán ifjú, 26 éves, aki a Fábricsi 3 szám alatt lakik, valamint Tőkés Erika, 25 éves Hajadon, aki a Téilor utca 27 szám alatt lakik. Imádkozzunk ezekért az ifjakért, hogy valóban hárman induljanak el a házasságnak útján, ne csupán ketten. Hitvallástételre készülve az előbbi énekünknek a második, harmadik és negyedik versszakát énekeljük. A 339. számú énekünk második versszaka így kezdődik: Ha e világ bája engem hívogat, nagy családról kínál hitványságokat. Életemben is halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagami, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 481. számú énekünknek mind a két versszakát énekeljük. Tégy Uram engem áldássá! Thank you. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.